Jó estét kívánok, kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkat teljes egészében a Magyar Nemzeti Tanács elkészült oktatásfejlesztési stratégia tervezetének elemzésével fogjuk tölteni, és ennek szenteljük. És még mielőtt belekezdenénk a műsorunkba, arra kérem Önöket ezúttal is, hogy támogassák az Észverést, az Észverés csapatát, az Észverés műsor elkészültét, ugyanis kizárólag Önöktől és az Önök támogatásától függ ez a műsor, semmiféle más pénzforrásunk nincs, csak az, amit a nézőink, hallgatóink összedobnak. Ezért arra kérem Önöket, ha megtehetik, akkor a Patreon oldalunkon keresztül regisztrálva egy kisebb, de rendszeres összeget állítsanak be, amivel támogatni tudják a műsorunkat. Itt a képernyőn látható is, hogy hogy állunk jelen pillanatban. Az észméterünk 24%-on áll, ami azt jelenti, hogy a teljes költségvetésünk 24%-ával rendelkezünk hónapról hónapra. Szeretnénk, hogyha minimum az 50%-ot elérnénk, akkor tudnánk a jelenlegi formában folytatni a műsorunkat, de természetesen az a cél, hogy a 100%-ig eljusson ez a mutató, ami pénzben kifejezve azt jelenteni, hogy havonta 400 euróval tudunk gazdálkodni, és ebből futná mindazokra a programokra, amelyeket használunk a műsorunk közvetítéséhez, grafikákhoz és egyéb dolgokhoz, illetve azoknak a munkatársaknak a honoráriumára is, akik részt vesznek ennek a műsornak az elkészítésében. Akik pedig eddig is támogatták az Észverést, azoknak ezúttal is szeretném hálánkat kifejezni, ugyanis nélkülük ez a műsor már nem létezne. De akkor kezdjünk is bele a mai témánkba. Elkészült ugyanis a Magyar Nemzeti Tanács 6 évet felölelő oktatási stratégiájának tervezete, és ez a közel 170 oldalas dokumentum a hónap végéi közvitán van, és várhatólag még az év vége előtt el is fogadják, vélhetően többé-kevésbé a jelenlegi formájában. Mi itt az Észverésben külön adást szenteltünk a médiával foglalkozó stratégiának, és terveink szerint a következő adásunk is stratégia elemzéssel telik majd, hiszen a kulturális stratégia közvitája is folyamatban van. A stratégia dömping oka, hogy az MNT hatásköreihez illeszkedő korábbi stratégiák már sok évvel ezelőtt lejártak, és az egyik leggyakoribb kritika, amely a Vajdasági Magyar Kisebbségi Önkormányzatot érte az utóbbi években, hogy tervek és víziók nélkül végzi a feladatát, méghozzá nagyon sok pénzből, hiszen épp abban az időszakban érkezett az anyaországból a legtöbb támogatás, amikor az MNT-nek nem voltak a hatásköreihez rendelt stratégiái. Ezt a hiányosságot a testület most pótolta, illetve a pótlás folyamatban van. Mi pedig azt vállaltuk, hogy egy-egy adásunkban értékeljük, elemezzük az elkészült dokumentumokat. Ma tehát az MNT köz- és felsőoktatás fejlesztési stratégiája lesz a téma. Ezt a dokumentumot fogjuk tárgyalni két szakértővel, az Észverés mai vendégeivel, Bence Erika egyetemi tanárral, irodalomtörténésszel, tankönyvek szerzőjével, és Berze Gizella tanítóval, fejlesztő pedagógussal. Köszöntöm is a vendégeinket, jó estét! És akkor kezdjük is az értékelését ennek a dokumentumnak, azt gondolom, hogy először talán általánosságban. Erika, melyek a legfőbb erényei és melyek a legfontosabb hiányosságai ennek a dokumentumnak?
Hát először is a legnagyobb probléma, vagy ami azonnal felmerül bennünk a kérdés, hogy mennyire konkrét, vagy mennyire funkcionális ez a stratégia vagy tervezet. Számomra már az első bekezdésben kétségeim adottak. Nagyon problematikus az a dokumentum, aminél az első bekezdésben három nagyon fontos kifogásolható probléma van. Mint szakember természetesen hát végigolvassa az ember, és megpróbálja korrekt módon elemezni, értékelni ezt a dokumentumot, de azt gondolom, mint magánember már itt az ember. Nem akarok durva kifejezést mondani. A durvaság az lenne, hogy dobja. Elmondom rögtön, ami általában véve szemet szúr. Az egyik az, hogy csupa általánosság. Nagyon nehéz róla értékelést adni. Az embernek az az érzése, hogy olvasom és nem tudom megjegyezni. És ez nem a demens állapota miatt van az embernek, hanem azért, mert tele van általánossággal. Nagyon nagy baj, hogyha ennyi tervezett stratégia után még mindig víziókról, és nem konkrét intézkedés, nem jó szó, de szóval nem egy katonai értelemben vett, vagy hatósági értelemben vett intézkedést, hanem megvalósított dolgokról beszélek. Azt mondja, hogy a fiatalokat alkalmazkodásra kell késztetni. Lehet, hogy ez nyelvileg egy rossz választás maga a szó. De hát milyen tervezet az, aminek nyelvi problémái, nyelvhasználati problémái vannak? Elsősorban nem alattvalókat képezünk. Ne alkalmazkodjanak a diákok. Nem az a cél, hanem az, hogy kreatív, hatékony módon tudjanak részt venni a társadalmi közösségnek, a nemzeti, ha akarjuk, akkor nemzeti közösségnek az életébe. A másik az, hogy ez egy nagyon divatos szó, jó dolog egyébként az egész életen áttartó tanulás. Erre késztetni, erre motiválni. Az alkalmazkodás helyett ugye motiválni kellene a fiatalokat, a diákokat. De ehhez egy egész társadalmi modellnek kellene átalakulni. Nem a diákokkal kezdeni azt, hogy egész életen való tanulás, hanem a tanári felnőttek közösségeivel, a tanári struktúrákkal. Ez nem kialakult modell a tanárképzésben. A harmadik az ugye, hogy ez is egy fontos, és a valóság hívja életre ezt az igényt, hogy ugye a digitális érához alkalmazkodó korszerű ITK, tehát az informatikai kommunikációs IT elemeknek az alkalmazása az oktatásban, de a valóság épp itt Vajdaságban ennek teljesen ellentmond.
Na igen, erről mindenképpen beszélünk majd, hogy vajon mennyire csak vágyálmok azok, amelyeket tartalmaz ez a stratégia, és mennyire veszi figyelembe azokat a valóságelemeket, amelyek körülvesznek bennünket. Gizella, érte esetleg valamiféle meglepetés, akár pozitív, akár negatív értelemben, amikor ezt a stratégiát olvasta?
Ugyanezekkel az érzésekkel voltam kénytelen olvasni a stratégiát, eléggé terjedelmes. Amit Erika mond, az én szemem is megakadt ezeken a hibákon, de amikor megkaptam a fölkérést, és nekifogtam elolvasni a dokumentumot, akkor tudatosan próbáltam magam visszafogni attól a negatív hozzáállástól, amit sajnos az elmúlt 8 év legalábbis az MNT bármiféle tervezetével, stratégiájával, vagy a végrehajtásnak az eszközeivel, módozataival szemben érezhetünk mindannyian itt Vajdaságban, magyarok, és próbáltam a pozitív dolgokat megtalálni. Én legalábbis beleláttam konkrét dolgokat a tervezetbe, és úgy látom, hogyha képesek volnának, vagy lesznek végrehajtani ezt a stratégiát a jelenlegi MNT összetételben és a rendelkezésükre álló szakembergárdával, akkor vannak benne olyan dolgok, amelyeket hasznosan ki tudnánk használni, vagy esetleg olyan hatással lehetnek feltételezhetően a kitűzött célokra, amit mindannyian nagyon, nagyon várunk és nagyon hiányolunk az elmúlt évtizedben már. Majd részletesen utána megpróbálom kiemelni ezeket a dolgokat a témaköröknél, amit én pozitívnak látok. Sajnos nem tudok eltekinteni azoktól a szemetszúró hiányosságoktól, a szokás, valószínűleg a stratégiai összeállítói többen voltak, maga a szöveg is eléggé szétesik szerintem, látszik jól, hogy mikor váltott a szerző, kicsit jobban össze lehetett volna szerkeszteni, de hát a miénk. Tekintsünk úgy van, mint lehetőségre.
Sárga. Jó. Akkor még talán annyit az elején, mielőtt belemerülnénk a 6 fő prioritásba, amelyet ez a stratégia előlát, hogy látják azt, hogy mennyire képez folytonosságot, akár az előző stratégiával kapcsolatban, amely ugye még 2020-ban lejárt, akár a vajdasági magyar oktatási gyakorlattal ez a stratégia. Tehát, hogy mennyire épít erre a jelenlegi szituációra, illetve a korábbi stratégiára, amely fölvázolt egyfajta szituációt, és mennyire inkább csak vágyálmoknak a tára ez a stratégia, Erika?
Valamilyen összegező érvénye vagy tendenciája van ennek a stratégiának, tehát hivatkozik a korábbi jelenségekre vagy eredményekre. Az a baj, hogy hát nagyon kevés ilyen konkrét eredmény van. Például az anyanyelvi oktatással kapcsolatban az elmúlt évek legnagyobb eredménye, nagy eredmény, le a kalappal előtte ugye a szerémségi magyar nyelvű tagozat vagy oktatás visszahozása, mert hát talán évtizedekkel ezelőtt volt. De hát ez egy csepp a tengerben. Általános értelemben nincsenek ilyen eredmények. Én is látom a törekvést magát azt, hogy megfelelni a mai generációk, ugye azt Z-generációnak hívjuk, vagy alfa-generációnak már mondják, az ő igényeiknek megfelelni. Éppen ezért látszólag például a digitális oktatással kapcsolatos rész a legrövidebb, de azért, mert az anyanyelvi oktatásból sem lehet elvonni. Ha ez így megvalósulna, hogy az oktatás minden területén jelen van, akkor ez egy nagyon ideális és nagyon pozitív, motiváló törekvés. A baj az, hogy a közoktatásban ezt nem így képzelik el. Egészen kisszerű például a digitális oktatásnak a módszere vagy a gyakorlata. Csinálunk egy informatikai tantermet, és azt kulcs alatt tartják, és majd informatika órán használják ezeket az eszközöket. Hát nem, ez diszfunkcionális.
Igen, ez már ugye a szerbiai oktatási rendszernek az anomáliája, és hát a vajdasági magyar oktatási rendszer ennek szerves része, ha akarjuk, ha nem, és nyilván alkalmazkodni kénytelen ezekhez a keretekhez.
De a minisztérium például olyan határozatokat és olyan törvényeket nem hoz, hogy ezeket az eszközöket ki kell tiltani azóta. Sőt, éppen ugye ezt úgy függőben hagyta a minisztérium, mert nem akar menni ellen a korszerűség mindenféle világtendint. Ciájának. Ezért az iskolák meg iskolaszékek döntenek arról, hogy például magyar órán lehet-e mobiltelefont, vagy bármilyen ilyen eszközt használni. És az MNT-nek az érdekérvényesítés legfontosabb az, hogy ezeket a negatív dolgokat is bevállalja, hogy odahat az érdekképviseleteink, odahatnak, hogy hát ne már iskolák ezt ne csinálják, mert hát ez minden józan észnek ellen mond.
Jó, akkor azoknak a mondom, akik nem látták ezt a stratégiát, nem olvasták, vagy nem járt digitálisan a kezükben, egyébként a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról letölthető a dokumentum. Tehát a struktúrája ennek úgy néz ki, hogy kezdődik egy bevezető résszel, a bevezető rész után a vajdasági magyar oktatási rendszer lehetőségeiről, van egy rész a jelenlegi állapot feltérképezéséről, és akkor jön az érdemi rész, úgymond, tehát azok a stratégiai prioritások és azok a területek, amelyeket a vajdasági magyar kisebbségi önkormányzat legfontosabbnak gondol, és úgy beszéltük meg, hogy ezt a 6 területet felosztjuk, tehát lesz, amiről Erika, lesz, amiről Gizella fog beszélni, és a másikuk természetesen hozzáfűzheti majd a saját kommentárját is, és akkor mennénk sorjában. Az első ilyen, mondjuk így, prioritás az az oktatás és anyanyelv nevet vagy címet viseli. Az anyanyelv és az oktatásról Erika fog beszélni. Én úgy látom, csak egy mondatot szeretnék itt az elején mondani, minthogyha ez egy továbbra is azt képviselni a Magyar Nemzeti Tanács erőteljesen, hogy a teljes anyanyelvű oktatás mindenek felett való, tehát hallani sem akarnak továbbra sem olyan lehetőségről, ami esetleg kétnyelvű oktatást látna elő, és amit mondjuk nemzetközi szervezetek korábban hát forszíroztak, és ez végül aztán nem történt meg. De minden esetre legalábbis én úgy látom, mintha itt különösebb törés nem volna az eddigi ementés törekvésekkel kapcsolatban.
Hiányzik számomra a helyzetfelmérésből a felelősségvállalás és az értékelésnek, illetve a valódi, életszerű valóságértelmezésnek a tendenciája. Itt is lehet nagy szavakkal és pozitív tartalmakkal operálni, de a valóság nem ez. Nem szeretik ezt hallani az emberek, de valójában, ami itt az anyanyelvi oktatást jelenti, az már az utolsó utáni óra van. Egy olyan probléma a teljes anyanyelvű oktatás, amit 70 éve nem tudnak itt Vajdaságban megoldani. A kétnyelvűség problémája, főleg ugye kisebbségi helyzetből, 100 éve megoldatlan, amióta van megoldatlan dolog. Ki kellene mondani a dolgot? Soha nem volt teljes anyanyelvű oktatás, és hogy a vajdasági magyar közösség nagy hányada, leszámítva a nagyvárosok és bizonyos régiók, ahol ugye épp az ellenkező tendencia érvényesül, de a tömmagyarság nagy része egynyelvű. Pedig a világon vannak nagyon jó módszerek arra, hogyan fölzárkóztatni az egynyelvű és ugye a többségi diskurzusba beleszólni ezért képtelen, vagy csak nehezen lehetséges, vagy nehezen tudnak ezek a rétegek beleszólni. Vannak nagyon jó módszerek rá. Amit ugye a műsorvezető említett, ez a nemzetközileg preferált kétnyelvű oktatás. Itt a kontextust kell megvizsgálni. Nincs ebben a térségben jó gyakorlat. Azért nincs jó gyakorlat, mert bárhol volt ez a kétnyelvű, tehát, hogy most ha konkretizálni akarunk, hogy tehát az oktatás egy része, bizonyos tárgyak egy része államnyelven, más része anyanyelven folyjon, ez mindig az anyanyelvi oktatásnak a rovására ment, mert nem voltak meg hozzá a feltételek. Ki kellene mondani már végre, hogy nem egységes Nem lehet egy ilyen módszert bevezetni mindenütt. Be lehet vezetni most például Újvidéken, az újvidéki magyar gyerekeknél, vagy Kikindán be lehet vezetni. Nem lehet bevezetni Zentán, nem lehet bevezetni Palvakban. Azért, mert úgy indulnak a gyerekek, hogy semmilyen szinten sem beszélnek szerbül. És nem azért, mert buták, hanem azért, mert nincsenek meg a megfelelő módszerek. Úgy indul el is ezt az érdekszervezeteink nem merik kimondani, hogy úgy indul el egy ilyen gyerek az iskolába, hogy nem tud kétnyelvű oktatásban részt venni, mert semmilyen szinten sem beszéli az államnyelvet.
Semmilyen. Igen, pont ez a rész egyébként a szerb nyelv oktatás forszírozását is előlátja. Tehát most a módszer az megint egy másik kérdés.
Ki kellene mondani az alapdolgot? Bizonyos területeken az államnyelvet idegen nyelv módszereivel kell tanítani. Ne megalázó legyen a gyereknek, mert eleve megjön az ellenhatás. Nem akarja tanulni, mert csak kudarc élménye van.
Már a gyakorlatban is át van ültetve, tehát ez néhány éve már így.
De nem funkcionál. Egyáltalán nem funkcionál a gyakorlatban. Az ideális elképzelések az, hogy ugye differenciált legyen az oktatása, elméletben van, de a gyakorlatban nem. A magatartásokat kellene, a társadalmi magatartásokat, egyetlen dolgot fűznék még hozzá, a jó modellt. Hogy van az, hogy akik elmennek, és nem tudom, akár Magyarországról, akár tőlünk, például Svájcban, mindenféle nyelvtudás nélkül nagyon könnyen tudnak fölzárkózni. Nem azért, mert kényszerítik arra, hogy megtanulja a nyelvet, és tehát nem erőszakdiskurzussal, hanem a feltételeket teremtik meg hozzá. Elfogadják a hiányos, vagy a nyelv nem ismeretét. Nyelvtanárt, egyenként egyéni nyelvtanárokat rendelnek az ilyen diákok mellé. Nem azért, mert például a svájci társadalom olyan nagyon humánus és toleráns, hanem azért, mert alapvető dolgot tudnak. Aki képes tanulni, aki elsajátítja a nyelvet magas szinten, az be tud kapcsolódni a gazdaságba. Tovább tudja magát képezni. Minél magasabb valakinek a képzettsége, annál nagyobb funkciókat, illetve nagyobb képzettséget igénylő munkahelyeket tud elfoglalni. Akinek jó munkahelye van, sokat keres. Aki sokat keres, többet adózik. Ez jelenti a megbecsülést, és nem mindenféle érdek egyeztetések. Alapvető reális dolgok.
Akkor térjünk át a második pontra, illetve hogyha Gizellának van ehhez hozzáfűzni valója, akkor azt is mondja majd el. Tehát a második prioritási rész a közösség és közoktatás. Nekem itt azt tűnt föl, hogy egész sor sportakadémiát kíván létrehozni az elkövetkező 6 évben a Magyar Nemzeti Tanács. Ugye jelen pillanatban van a Topolyai Futballakadémia, és van a Zentai Birkózó Akadémia, de emellé jégkorong, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya és kosárlabda akadémia, vízilabda, úszóakadémia, kézilabda akadémia, és nem sorolom, asztali tenisz akadémia. Szóval, hát most kérdés, hogy ennek mekkora realitása, vagy mennyire komoly az, hogyha egy-egy sportegyesületet kinevezünk akadémiának. Mi az, ami ebből a részből még fontos lehet, Gizella?
Erika beszámolójához hozzáfűzve, az egy nagyon nagy probléma Szerbiában, röviden megfogalmazva, mi a tanáriban a kollégákkal azt szoktuk mondani, hogy csak játsszuk az iskolát. Valódi intézkedések nem jutnak le a tantermekig. Tehát nagyon ambiciózus, nagyon modern, jól megfogalmazott tervezetek vannak, projektek, törvények, külföldi finanszírozások, állami finanszírozások, vagy akár az MNT részéről támogatott programok, ami ami csak látszott intézkedésekben nyilvánul meg, és egyszerűen képtelenek végrehajtani azt, hogy elfogadtassák a pedagógusokat, és ez lenne a kulcs. Tehát a reformot, akár a jót, mert vannak jó programok, azt azért el kell ismerni, hogy jó elképzelések bejönnek az országba, és mögé áll a minisztérium, vagy az illetékes szervek, intézetek, de ha nem tudják elfogadtatni a gyakorló pedagógusokkal ennek a jóságát, a hasznosságát, akkor az egyszerűen soha nem fog megvalósulni, mert nem ismerek olyan módszert, amivel próbálkoznak. Különböző erőszakos, agresszív módszerekkel megpróbálják rákényszeríteni a pedagógusok a különböző módszereknek, vagy attitűdöknek, állásfoglalásoknak az elfogadására, de egyszerűen nem sikerül. Azért, mert erre nincs más mód, csak az, hogy meggyőzöm a pedagógust, a gyakorló pedagógust, és az akkor egyszerűen megcsinálja, végrehajtja a reformot. Ez ennyire egyszerű volna, nincs ehhez bátorsága az oktatáspolitikának sem Szerbiában, sem úgy látszik, hogy az MNT részéről sem. Hozzáfűzve, nem lehet úgy oktatási stratégiát elképzelni, vagy változásokat várni, hogyha nem tudom, egy kicsit dörgölőzni akarok, meg beilleszkedni, mert szerbiai oktatási rendszer, meg elősen beleszól azért szerintem, az én tapasztalatom szerint az elmúlt, visszagondolunk, hogy 8-9 évben a szerbiai oktatáspolitika az MNT tervezeteibe is. Tehát minden eltérés. És igenis eltér a magyar oktatás igénye, most ezt nem részletezném, tehát más, mint a szerbiai. A szerbiai egyébként is egy nagyon rigid, nagyon merev, nem engedi be az új dolgokat, zárt az oktatási rendszernek minden egyes tagja, és a vezetői is pontosan ugyanilyen hozzáállással vannak. Tehát minden, ami kívülről jön, ami más és eltér, az valamilyen módon egyszer csak eltűnik, elsikkad, majd később az előző stratégiai, MNT stratégiai tervezetből van egy ilyen terület. Úgyhogy nagyon nehéz. Tehát, hogyha valaki végre akar hajtani meggyőződéssel egy jobbítási tevékenységet, akkor az már az mögé oda kell állni. Akkor is, hogyha az majd nem felel meg esetleg az aktuális uralkodó oktatáspolitikumnak ebben az esetben. Tehát bátrabban kellene. De később erről még szerintem lesz szó. A második prioritás terület, amiről a stratégiai tervezet szól, az a közösség és a közoktatás területe, és kénytelen vagyok belenézni időnként a jegyzeteimbe, mert a dokumentum tényleg nagyon nehezen megegyezhető. Elég sok lózunk, hagyományosan nevelés, közösség, tehát azok a kifejezések jelennek meg, amelyeket 50-70 vagy 100 éve hallgatunk már a nevelés és oktatás területén, a tervezetekben, meg a végrehajtásban is, és hát látjuk, hogy nem működik ez ma már. Mindenesetre ígértem, hogy pozitív dolgokat keresek. Ugye az MNT a közösség szolgálatában álló korszerű magyar bölcsődében, óvodákban, és az egész napos iskolákban, meg aztán a tehetségképzés, szakképzés, felnőttképzés területén látja a közoktatásban a kapcsolatot, tehát a hordozója nyilván logikusan egyébként a magyarul oktató oktatási intézményekben volna ennek a kapcsolatnak, és hát a célok felsorolása, azt nem is részletezném, mert nyilván, hogy kiszélesíteni az oktatás terét, stb. Viszont új hozzáállás az, hogy méltányos pedagógiáról, egyéni sajátosságok figyelembevételéről beszél. Az oktatási intézményeket, mint a szülőknek és a tanulóknak a szolgálatát képzeli el. Tehát ilyen kifejezések jelennek meg, és természetesen a végzettség megszerzése az fontos, és az oktatási rendszer alkalmassá tétele, hogy ezt a képzettségi szintet emeljük. Na, hát ez egy olyan általánosság, amiből nem sokra jutunk. Az egyéni szükségletek figyelembevétele a gyerekeknél, a tanulóknál, hogy tudós, ez szerintem a gondolkodásban, ha sikerülne bejuttatni, ahogy az előbb mondtam, a pedagógusokhoz egyénenként az osztálytermekbe, akkor azért jelentene változást, legalábbis ezt mutatják a nemzetközi felmérések. Hogy ott, ahol differenciáltan egyéni igényekre kialakítva képesek megszervezni az oktatást, ott azért van a teljesítményben eredmény. Tehát ez egy fontos. Visszatérve erre a problémára, van egy ilyen mondat, hogy legalább olyan minőségű oktatást biztosítsunk a magyar gyerekeknek, mint a szerb tannyelvű iskolában. Hát nem. A legalább olyan, az itt most már nem elég. Az kevés. Nekünk, hogyha azt szeretnénk, hogy a magyar szülők, vagy a vegyes házasságból jövő gyerekek szülei esetleg úgy gondolják, hogy majd magyar iskolába iratják a gyereket, nekik az egy nagyon fontos szempont lesz, hogy jobb oktatási minőséget kapjanak, a teljesítmény majd jobb legyen, mint a szerb iskolában. Na most ezt végrehajtani nem lehetetlen szerintem, mert megvan a potenciál, megvannak a kapcsolatok, sokkal nyitottabb a magyar pedagógus közösség a külföldi, a tudományos eredményekre, a jó gyakorlatokra, de valahogy mindig elvágják azokat a trendeket, azokat az igyekezeteket, az MNT-t is egyébként, amelyek ilyen irányba vinnék, tehát nekünk jobb minőséget kell biztosítani. Azért mondom ezt, azért gondolom ezt, mert ma már tehát az a helyzet a nemzetközi felmérések szerint, hogy van egy bizonyos limit, ameddig az oktatásba befektetett pénz az változhat, jobbít az oktatás minőségén. Van egy bizonyos határ, amikor már hiába tesznek bele több pénzt, nem fog változni. Tehát legfeljebb szinten tartja. Na most nyilván mi még messze vagyunk ettől, egyelőre ugye nem láttam én azt, hogy olyan nagyon erősen az oktatásba fektettek volna, itt nem számítom ide az infrastruktúrába, az épületekbe történő befektetéseket, az egy alap, ami magától értetődő kellene, hogy legyen, viszont magában az oktatási folyamatokban nagy pénzek nem mentek, ezt látom én, a szülők, gyerekek támogatásába összességében nyilván hatalmas összegeket fektettek, annak ellenére az utóbbi években nem gyarapodik, hanem éppen pont csökken a magyar iskolába iratkozók száma. Tehát elérte azt a limitet, amikor már nem hat. Tehát valamiféle új dolgot kellene kitalálni, hogyha azt akarjuk, hogy népszerűbb legyen a magyar oktatás, és ezt nem látom máshol, mint a minőség javítását, az egésznapos iskolától. Ezt a gondolatot jónak tartom. Azt vettük észre a gyakorlatban, hogy a szülők részéről egyre nagyobb igény van például arra, hogy a gyerekek nem csak délig vagy egy óráig legyenek felügyelet alatt, hanem a munkahelyeken, a munkaidő, a vállalkozóknak, a munkáltatóknak az igényei úgy változtak meg, hogy esetleg 4-5 óráig is dolgoznak a szülők, az a 9-től 5-ig, vagy minden esetben nem 2-ig tartó munkaidő, ez egyre népszerűbb, és hát kényszer, ugye, hogyha ilyen helyen dolgozik valaki, és akkor a gyerekeknek az ellátása az nincs megoldva. Egyre nagyobb igény van a napközikre. Na most ez még mindig nem a tökéletes megoldás, viszont az egésznapos iskola talán javíthatna azon a minőségen is, a teljesítményben, azután ezt a bizonyos célt, amit kitűztünk, hogy a magyar tanulóknak megfelelő környezetet, hátteret biztosítson, ezt is sokkal jobban meg tudnánk szervezni. A stratégiai tervezetben azt jónak tartom, hogy pontosan meghatározza, hogy mi ez az egésznapos iskola. Tehát nem azt jelenti, hogy délelőtt tanul, délután meg játszik, hanem a nap folyamán egyenletesen vannak elosztva a tanulási, pihenési vagy más tevékenységek, tehát akár délelőtt is lehetnek óráig, meg délután is, nem beszélve arról, hogy ez mindenképpen munkahely teremtési lehetőséget is jelent az iskoláknak, és azért van ilyen gondunk is, meg a szülőknek is, a gyerekeknek is jó volna.
A következő rész az a minőség és a közoktatás rész. Hát itt például a tankönyveket is tárgyalja az a rész, és nem tudom, ez mennyire reális, hogy azt írja a stratégia, hogy ajánlatos volna minden tantárgyra legalább még egy tankönyvet lefordítani, vagy megírni magyar nyelven. Ezt mennyire tartja reálisnak, illetve jónak akár?
Hát én az alsósokkal, ugye a 6-10 évesekkel dolgoztam mindig is. A felsőről Erika szerintem nagyon sokat tud mondani majd a tankönyvekkel kapcsolatban. az biztos, hogy ez a tervezet, ami egy tankönyvközpont, vagy valami tankönyvgyűjtő helyet is előlát, ambiciózus megint, dolgoznak a fordításokon, vannak jó tankönyvek, a tankönyv probléma egyébként jól van szabályozva a törvénnyel, elég erősen, keményen szabályoz a tankönyvtörvény a használhatóságot illetően, ami viszont nagyon nagy gond az elsősök ABC-s könyve. Az olvasás tanításhoz egyszerűen, nem tudok mást mondani, most már ki kell dobni azt a tankönyvet, ami én nem is tudom, hogy hány éve vagy évtizede már használatban van, mert nem felel meg semmilyen elvárásnak. Éppen pont annak az inkluzív, differenciált elvárásnak, amit maga a stratégia, meg az MNT is kitűzött maga elé. Éppen pont annak nem felel meg. Kellene találni valakit, aki ért hozzá, tud írni olyan tankönyvet, amelyik prevenciós technikákat alkalmaz az olvasás tanításban, hogy megelőzze azokat, mert van ilyen, létezik ilyen. Vagy pedig egyszerűen vegyenek egy licencet, vagy fordítsanak, vagy alakítsanak át egy meglévő, nem a mostani magyarországi ABC-s könyvet, amelyiket most használnak, de vannak erre megfelelő programok, úgyhogy a tankönyvek kapcsolatban én ennyit tudnék mondani, az elsőset egyszerűen ki kell dobni.
Jó, akkor a negyedik ponthoz feltételez Amerika is hozzászólna, az ötödik, pontosabban ez a harmadiknál tartunk, a negyedik az eleve Erikáé volna, de hát erről már nagyjából beszéltünk, ugye itt a digitális közoktatással kapcsolatos a negyedik rész, ez meglehetősen rövid, általános, nem hiszem, hogy érdemes volna vele külön foglalkozni, hanem akkor
csak egyetlen reflexiót, ha megenged.
Igen, csak egy pillanat, még annyit mondanék, hogy akkor tehát a tankönyvek kapcsán mindenképpen kíváncsi volnék a véleményére, és akkor a digitális rész után rögtön rátérhet az ötödikre a közösség és felsőoktatásra is, és akkor nagyjából már a vége felé járunk majd.
Említette a műsorvezető a testnevelésnek, a sportnak a preferáltságát ezekben a tervezetekben egészen megalomán, vagy túlzott, nagyot álmodó, ahogy a Gizella mondta, tervekkel vagy pontokkal. A probléma, az alapprobléma az mindig, hogyha valamit egy igénnyel ellentétben, hogyha a politikai erő kurzussal karöltve vagy együtt próbálunk érvényesíteni az oktatásban. Ha nagyon leegyszerűsítem és vulgarizálom, akkor úgy kezdődik, vagy az a mostani testnevelés koncepció, vagy ennek a tervezete, hogy ugye ez az eltunyult diákságról való elképzelés, ott gubbasztanak a számítógépek előtt, nem mozognak, tiltsuk meg, alázzuk meg, mit most engedjenek meg egy ilyen durva kifejezést is, hogy nem tudom, úgy a tanár, vagy az iskola úgy, vagy a közvélemény úgy reagál ezekre a fiatalokra, hogy nincs gyerekkoruk, és a valakukat már húzzák el onnan a számítógép elől, holott a számítógépet, magát, a modern elektronika vívmányait még a testnevelésben is lehet. Ezt egy olyan alkalmazni, ezt egy olyan kényszerhelyzet láttatta velem, ami ugye a COVID online oktatása alatt valósult meg. A testnevelés tanárok nem tudtak más csinálni, mint hogy hát valahogy bejelentkezni online tornaórán. És akkor a kiváló pedagógus azt találta ki, hogy a diákok csináljanak edzési terveket maguknak, és azt valósítsák meg, és töltsék fel azt a megfelelő platformokra. Vagy természeti túrát tervezzenek maguknak. Na most ugye a kevésbé hát tevékeny diáknak esetleg eszébe jutott az, hogy nem megyek el a folyópartra túrázni, hanem beállok a kiskertbe és lefényképezem magamat egy bokor mellett, de ahol kultúra áll mögötte, az nem csinálta meg az a diák, hanem megszervezte a maga túráját. Vagyis ebben van a lényeg. Nem sportolókat kell nekünk, nem teljesítményközpontú, hanem mozgáskultúrát kell testnevelés órán tanítani. Nem az a lényeg, hogy átesek a bakkon, és akkor egyest kapok, és mindenből kiváló vagyok, de tornából megaláznak minden tornaórán, mert az a gyerek nem fog sportolni, se kulturáltan mozogni, hanem ugye ennek a kultúráját kell tanítani. Nagyon röviden még a mostani nagyon komoly ellen hatásról, ami a digitális eszközök alkalmazását jelenti az oktatásban. Nagy divat most, és mindenki tapsol, ugye, hogy iskolák tiltják be ezeknek az eszközöknek a használatát. Ez teljes mértékben ellentmond a szerbiai oktatási stratégiának. És itt ugye rátérnék a tankönyvírásra. Teljesen ellehetetleníti egy tankönyvírónak a munkáját. Ezt én ugye több tankönyv tervezeteket is írtam egyébként, a tanterveket, ahogy nálunk mondják. De több tankönyvcsomagot írtam. Akkora ellenállás. Tehát hogyan vigyem be a tankönyvbe, belevittem mindennel szembe, de akkora ellenállást tapasztaltam, a lehülyézésig menően ellenállást a pedagógusok és az iskolák részéről. Végső elutasítást. Tehát tökéletesen át kellene formázni az oktatási modellek, a tanári modelleket. Ne szedjék el a mobiltelefonokat, hanem osszák az iskolák azoknak, akinek nincs. És csak egyetlen példát mondok, ez tegnap előtt történt velem. Véletlenül egy életszerű példának voltam egy helyzetnek a részese. Ugye azért tiltják ezeket az eszközöket, mert ugye majd ugye puskáznak, meg mobiloznak a gyerekek, nem tudom, ellenőrző írása közben majd lelopják ugye a megoldásokat. Én egy olyan egyetemi szinten, egy olyan helyzetnek voltam nemrég a részese, hogy zárt helyi dolgozatot írtak a hallgatók, minden lehetséges eszközt lehetett használni. Tehát a bárkivel kontaktusba lehetett lépni, zárt helyi írása közben. Először nem is értettem. Azt hittem, hogy leesek a székről. Mi az, hogy bárkivel egyetlen kikötés volt, de az sem tiltás, hanem minőségi okok miatt, például Wikipédiát nem lehetett használni, de az ugye a minősége miatt. Tehát ellentmondásos értékű információk vannak ugye a Wikipédián, nem ördög a Wikipédia egyébként. Milyennek az alapja? Az az alapja, hogy aki nem felkészült, annak lehetnek ott az összes eszközök, nem tudom, a matematikai intézetet fölhívhatja, akkor sem tudja az zárt helyi dolgozatot megírni, mert nincsenek meg a tájékozódási pontjai. Az viszont, akinek megvannak, tudja, hogy mit hol kell keresni az interneten, az kikopizhatja, mert az már ismeri, az már képben van, az már tanult, az már tájékozódott. Tehát az, aki a mobiltelefonokkal akarja az oktatás minőségét növelni, vagy tehát elejét venni ezeknek a visszaéléseknek, az nem akar megoldani semmit. Az egy látszatintézkedés.
És akkor, hogyha már itt vagyunk a felsőoktatásnál, akkor térjünk is rá erre a részre. Itt egyébként az ösztöndíj program kiszélesítéséről is van szó, illetve hát ezen a területen sok egyéb fontos változás változást lát elő a stratégia, ami az én figyelmemet megragadta, ez az Észak-Bácskai Regionális Felsőoktatási Tér. Tehát most nem egy szabadkai magyar egyetemről van szó, de mégiscsak valamiféle felsőoktatási térről. Mekkora ennek a realitása, illetve mit lehet a stratégia alapján erről sejteni?
Megmondom őszintén, én is fölkaptam erre az Észak-Bácskai dologra, mert amilyen pozitív töltetet jelent, éppen annyira diszkriminatív is más területek vagy térségek irányába. Egy kicsit azt sugallja, hogy lemondunk más területekről ennek a javára. Persze van pozitív diszkrimináció, csak nem ennyire kizárólagos. Nekem, ami leginkább szemet szúrt, ez ugye például az ösztöndíjazás, a támogatás, annak az ösztönzése, milyen eszközökkel ösztönözzük a jelölteket arra, hogy ne menjenek el külföldre, mert ugye ez nagy kérdés, hogy elmennek már középiskolások oda tanulni. Megint a politikai erődiskurzus. Nem lehet tiltással, csak ellenhatást ér el. Fel kellene mérni a saját felelősség kérdését. Megvannak-e arra a feltételek, hogy az a jelölt, az a diák átélje a megbecsültségnek az élményét? Az, hogy legyen érdemes neki itt maradni. Nagyon szemet szúrt az, hogy támogatni azokat a családokat, ahol a gyerek vállalja azt, hogy itt, tehát a szülőföldön való képzést. Félreértés ne essék. Nem az a gond. Én is azon vagyok, hogy legyen szülőföldön való képzés. De nem lehet megbélyegzéssel, nem lehet tiltással. Kapjanak azok ösztöndíjat, akik mondják, tehát kiemelt ösztöndíjat, akik itt maradnak. Írják alá a szakirányú képzésben, tehát azokkal a cégekkel a szerződést, az itthon maradásra, akik ugye támogatják, ahol majd el fognak helyezkedni. Itt a minőséget, ahogy Gizella mondta, kellene, a feltételeket kellene növelni, a toleranciát. Ugyanis hát a külföldön még nagyobb támogatásokat lehet kapni. Az, aki elmegy innen középiskolába, ott is fog támogatást kapni, sőt, könnyebben. Esetleg nem lesz ennyire kifejezetten, ki kell mondani, politikai alapja a támogatásnak.
Igen, hát ez egy nagyon sokrétű kérdés, egyébként is a felsőoktatással foglalkozó prioritási rész, ez nagyon sok alfejezetet is tartalmaz, de van egy hatodik, egy utolsó fejezete ennek a stratégiának, ez pedig az identitás és oktatás. Hát itt tetten érhető leginkább az úgynevezett ideológiai máz. Mit kellene tudnunk még erről a 4.6-os részről, Gizella?
Elsősorban nyilván logikusan a szórványra alapoz, az identitás megőrzésének tervezetekor, azokban a programokban, de hát azért a tömbre is számítaniuk kell, azt nem lehet kihagyni. Pedagógus továbbképzésekkel, attitűdváltással, Kárpát-medencei magyar-magyar oktatói és hallgatói mobilitás lehetőségeivel, azután ifjúsági rendezvények támogatásával igyekszik ezt a bizonyos identitást erősíteni terv szerint. Azután behozná a cserkész mozgalmat a közoktatásba, számít a különböző nemzeti önazonosságot erősítő közoktatási tartalmak növelésére. Ezzel kapcsolatban gyorsan megjegyezném, hogy ugye nagyon általános, általában nagy teret hagy a magának a tervezet, viszont amikor bejön a biznisz a dologba, például a továbbképzéseknél, a pedagógus továbbképzéseknél, én nem néztem utána, akartam pedig, hogy kik lehetnek ezek a Probitas civil szervezet tagok, akik konkrétan meg vannak nevezve a stratégiában, mint végrehajtói egy bizonyos pedagógus továbbképzésnek, komplex programnak. Hát amikor elolvastam azok, sőt a célok is és a feladatok is le vannak írva, ez, anélkül, hogy részletezném, üzenem az MNT-nek, ez a teljes tévedés, a félreértés, a korszerűtlenség, a meghaladottság, tehát arra kérnénk őket, azt gondolom, hogy az összes pedagógus nevében mondom, hogyha kénytelenek ezt a bizonyos civil szervezetet bevenni a finanszírozottak közé, akkor fizessenek nekik valami más miatt, de ezt a továbbképzést ne tartsák meg nekünk. Úgyhogy előre is köszönöm. Az identitás megőrzésével kapcsolatban számítanak például a diák segélyező egyesületekre. Egyébként meglepődtem, hogy nem, legalábbis semleges hangnemben beszéltek a diák segélyező egyesületekről. Én az Entei Diák segélyező egyesületnek az elnöke vagyok, vezetem most már 4 éve és 21 éve vagyok tagja, aktív tagja ennek az egyesületnek. Egyre rosszabb, egyre távolabbi volt a kapcsolatunk az MNT-zel. Egészen odáig jutottunk az idén, hogy már nem is fogadott az elnök a megbeszélésre bennünket, holott a diáksegélyezők ügye, a finanszírozás kérdése és minden megegyezés mindig elnöki hatáskör volt, tehát még Hajnal Jenővel, akivel egyáltalán nem egyezünk elvekben, is tudtunk együttműködni, hogyha a diáksegélyezőről volt szó. Remélem, hogy ez megváltozik, és tényleg komolyan gondolják, egy kicsit úgy az embernek a hátán borzongás fut végig, amikor átgondoljuk a diáksegélyező egyesületek további munkáját és működési módozatait, ez van benne a stratégiai tervben. Tehát az identitásnál szórvány kiemelten, ami nyilván szükséges, és hát jó volna, hogyha azért ezeket a továbbképzéseket alaposabban átgondolnák. Egy rövid megjegyzés erre, valamikor 20 évvel ezelőtt volt egy környezetvédelemmel kapcsolatos Alpok Adria nevű program, és akkor bizonyos országokban, hol itt, hol ott, a Kárpát-medencei magyarság pedagógusai jöttek össze ott, és akkoriban vezették be a szülőföldön magyarul támogatást először, és igenis volt hatása, akkor még nagyjából megjelentek, ami azelőtt elképzelhetetlen volt Zentán a tömbben, a vegyes házasságokból való gyerekek megjelentek a magyar tagozaton, olyan 20%-ban, és végig is futottak a rendszeren, utána könnyebben váltottak nyilván, volt, aki elment, volt, aki maradt, és itt fejezett be iskolát, és akkor Ukrajnából jöttek kollégák, akik beszámoltak arról, nekik sajnos nagyobb gyakorlatuk volt abban, hogy hogyan asszimilálódnak és milyen problémákkal küzdködnek, hogy milyen erős hatása van ennek a pénznek, még megnövelte az ukrán nemzetiségű, nem vegyes házasságból való tanulók beiratkozását a magyar iskolákba, és ők ezt akkor annak tulajdonították, hogy ők jobb minőségű oktatást adnak, és az ukrán szülők is felmérték, hogy nekik az az érdekük, hogy a gyerek jobb minőségű oktatást kapja. Nyilván benne volt ebben az, hogy az a terv, ők már akkor érezték azt, hogy Magyarország felé a munkalehetőséget kivándorlásra készítették elő tulajdonképpen a gyerekeiket, menekítették őket, de ott voltak a rendszerben. Tehát volt magyar tagozaton elegendő diák, akik magyarul tanultak, holott nem az volt az anyanyelvük. Úgyhogy a minőség növelése, ez volna az egyetlen lehetőség arra, hogy mi még megmentsük azt, ami menthető.
És itt a műsor végén akkor engedjenek meg egy személyesebb kérdést. Az érdekelne, hogy részt vettek-e az oktatási tervezet közvitáján, vagy részt vesznek-e ezen az utolsó holnap lesz Újvidéken, szerdán, illetve hogy szándékoznak-e benyújtani esetleg írásban módosítási javaslatokat. Erika?
Sem a tervezet írásában, sem semmilyen módon, tehát direkt módon nem vettem részt, és nem veszek részt. Viszont azt gondolom, hogy az eddigi tevékenységemmel önálló kritikai gondolkodással már nagyon-nagyon sokszor beleszóltam és reflektáltam. Nem gondolom, hogy nagyon nagy hatékonysággal, vagy hogy nagy eredményeket elérve, de szerintem minden hát ezt a szót kell használnom, értelmiségi, közéleti embernek kötelessége, hogy valamilyen módon szerepet vállaljon és felelősséget vállaljon, tehát meg lehet találni azt a módszert, még ha nem is angozsálják arra, hogy közvetlenül részt vegyen ezekben a tevékenységekben.
Gizella?
A Hajnal Jenőféle MNT első stratégiájának a kidolgozásában úgy érzem, hogy én részt vettem, én tettem hozzá dolgokat, megírtam, és utána vissza is köszönt az a tervezetben. Elsősorban a fejlesztőpedagógia, a tanulási zavarok szűrése, prevenciója és terápiája területen tettem én hozzá, azt akkor én egy jó tervezetnek tartottam, nagyon reménykedtem benne, hogy sikerül végrehajtani, nem sikerült, elsikkadt, holott akkor az oktatással megbízott vezető az MNT-ben azt állította, hogy csak olyan dolgok vannak a stratégiában, amelyekre megvan a pénz. Na most úgy látszik, hogy ez nem elég, mert hogy nem lett semmi a szolgáltatóból, a felmérésekből sem, nem sok mindent tudtunk meg. Na lényeg az, hogy most emiatt ezt a műsorot kihasználva elmondtam, amit gondolok, úgyhogy köszönöm is a lehetőséget, de nem szándékoztam részt venni ebben. A diáksegélyezős eset miatt is nem láttam, hogy kapcsolatfelvételi szándék lett volna, én kerestem őket, ők nem válaszoltak. Az oktatási stratégiát végigolvastam, láttam, hogy nagyon sok változás az attitűdökben, a hozzáállásban nem változott. Van egy idézet, a sláger, hogy szárnya van, de ereje nincsen. Ugye ez az az eset számomra, amikor a tervezett nagy volumenű, ambiciózus, de hát nagyon kétlem, hogy lesz hozzá bátorság, és nem a pénzről, nem a pénzre gondolok, a bátorságra, hogy véghez vigyék, végigvigyék azt, amit helyesnek tartanak, nem fogják merni alkalmazni a jó szakembereket. Állítom ezt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elmondták mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt az Észverés 96. adása. Ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon, illetve az Autonómia Portál YouTube csatornáján, amelyre kérjük iratkozzanak fel, és természetesen hanganyag formájában a Spotify-on, Google, Apple Podcast-on ott leszünk már szerdától. Ezt a műsort, illetve az Észverést egy hét múlva folytatjuk, akkor a kulturális stratégia lesz terítéken. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, viszonthallásra.